Fegyverneki József, urvacsorai gondolatok. A bűn hatalmából Jézus által megszabadulsz, a benne vetett hit által megigazulsz. Bűnöd által elidegenedtél az Istentől, elszakadtál az égi szeretettől. Nagyon sokba került ez az Istennek, hogy számodra így szabadulás szerzett. Jézus a halált is meg kellett, hogy ízlelje, mindezt a megmentésünkért tette. Figyeld, miként gyötrődött a Gecsemánéban, majd nézz fel a kopár Golgotára, hogyan nehezedett rá a sötétség hatalma, mi fájdalmas volt végső kiáltása. Én Istenem, miért hagytál el engem? Igen, ő hordozta a mi bűnterhünket. Gyötrelmes harcát ott egyedül vívta. Bűnterhünk mind az ő vállait nyomta. Megbocsájtó nagy szeretetét megérted-e? Legfőbb értéke előtted az ő nagy irgalma. Mert ő nem fárad el a megbocsájtásban, hiszen éretted ment fel a Golgotára. Érzed-e, hogy szabadításra van szükséged, és Jézus Krisztusban biztos a győzelmed? Ha igényled bűntörlő drága vérét, tapasztalod szabadító szerelmét. Testvér, hirdest az Úrnak halálát mindaddig, míg len eljövend. A bűntől szabadulásnak most örvendj, zenj hozsannát, dicséretet.
Üdvözöllek benneteket gyerekek szeretettel, és üdvözlöm az egész gyülekezetet. Hoztam nektek gyerekek egy történetet. Mégpedig ez a történet arról szól, hogy egy indián barátjával sétált egy amerikai ember New York legforgalmasabb környékén, és éppen csúcsidő volt, sokan nyüzsögtek az utcákon, az autósok nyomták a dudákat, a taxisok csikorogva fordultak be az utcasarkakon, a város zaja szinte süketítő volt. Egyszer csak megszólalt az indián, hallok egy tücsköt. Az nem lehet, mondta a barátja, ekkora zaj van, hogyan lehetne meghallani egy tücsköt? Biztos vagyok benne, hallottam egy tücsköt, ez őrültség, mondta újra a barátja. Az indián viszont egy kis ideig türelmesen figyelt, majd elindult az utca másik oldalára, ahol néhány bokor nőtt. Az ágak között tényleg megtalálta a tücsköt, a barátja áll a leesett. Ez lehetetlen, neked természet fölötti hallásod van, mondta neki. Nem válaszolta a benszülött, az én fülem semmiben nem különbözik a tiédtől, a dolog csokán azon múlik, hogy mire figyelsz jobban. Ez lehetetlen, én sose hallanék meg egy tücsköt egy ilyen zajban. Nem lehetetlen, az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked, figyelj, bemutatom. Az indián kivett a zsebéből néhány pénzérmét, ilyen fém pénzérmét, majd a földre ejtette azokat, és 30 méteres körzetben minden fej megfordult. Hogy vajon az érme, ami csörgen, nem az övéke? Látod már, hogy mire gondoltam? Az egész azon múlik, hogy mi az, ami fontos számodra. Ez a történet, gyerekek, amit hoztam nektek. Kérdezem tőletek, hogyan hallotta meg, miért hallotta meg a tücsköt az indián, a legforgalmasabb utat?
Mert fontos volt neki.
Mert a természetben élt, és fontos volt neki a természet hangja, mert ott a nagyvárosban volt valamilyen természetes hang? Nem. Ő neki ez zavaró volt, de a tücsök hangja az megnyugtató volt. Igen, gyerekek, így van. Szerintetek ezt a képességét az ember képes fejleszteni, hogy meghalljon dolgokat, amikkel a környezetben másképpen hal meg? Te mire gondolsz? Képes, ugye? Sőt, gyerekek még azt is megfigyelték, a tudósok, hogy mi emberek körülbelül 10 millió színárnyalatot tudunk megkülönböztetni. 10 millió. De vannak, akik csak sokkal kevesebbet. Azok, akik csak olyan felületesen nézik a színeket, de aki a színekkel foglalkozik, a festő, háromszor, négyszer annyi színárnyalatot képesek megkülönböztetni, mert figyelnek a színekre. Én magam is, amikor sok-sok festményt láttam, egészen finom árnyalatokat meg tudtam különböztetni, míg mások már csak kevesebben. A zene terén lehet fejleszteni a hallásunkat? Hajjaj! Hát bizonyos hangokat, amiket a Feri le tud játszani, és más megkülönböztető képességeink képtelen vagyok érzékelni, hogy ez miben különbözik a másik hangtól, de ő képes ezt lejátszani és érzékelni. De most a nagy kérdésem az, hogy gyerekek, hogy az Isten hangját meghallhatjuk-e? Nem? Azt mondod, hogy nem?
A Bibliában igen.
A Bibliában igen, de az életben nem?
Az életben is. De nem úgy, hogy halljuk, hogy hozzánk beszél, hanem hogy érezzük azt, hogy válaszol, ami imádságunkra.
Igen, tehát azt halljuk, hogy Isten hangját úgy hallhatjuk meg, hogy válaszol a mi imádságunkra. Ez is igaz, de képzeljétek el, erről beszélgettem egyik szülővel. 5 éves kisfia ott volt a szobában, játszott, épp előtte bementem hozzá, nem tudom, hogy is hívták őt, Milán volt a neve? Misike volt a neve, és akkor kimentünk utána a konyhába, az anyukával beszélgettünk, és akkor erről beszélgettünk, hogy egy gyerek vajon meghallhatja-e Isten hangját. Hát én azt mondtam, hogy szerintem igen, én azt mondtam, hogy szerintem nem. Hát mondom, tegyünk próbát. Mondd azt a Misikének, most kiállts oda, jó, hogy hallja, hogy Misikém, gyere, segíts nekem a konyhában. Ezt is tette, bekiáltott. Én közben, mivel beláttam a szobájában, néztem a gyereket. Játszott az autójával tovább, és amikor meghallotta az anyu hangját, akkor leállt. De nem mozdult. Láttam, hogy küzd magával. Figyeltem, és aztán megint elkezdett játszani az autóval, aztán megint megállt, de többet mondom, nem mond kétszer, légy, ne szólj kétszer, csak egyszer mondjam. És utána pedig letette az autót és kijött, hogy az anyának segítsen. És amikor kijött, akkor megkérdezte, hogy te Mizsit, én miért jöttél ki segíteni az anyának? Na szerintetek mit mondom?
Mert Isten kérte.
Ti nem voltad még ilyen helyzetben?
Nem.
Ha jó, te nem autókkal játszol, oké, értem, te babával vagy valamivel játszottál, nem?
Nem, babával.
Akkor mivel szeretsz játszani? Mivel szeretsz játszani? A szobádban?
Legóval,
meg... Na, hát akkor legóval, legóval. Anyu szólna a konyhában, hogy gyerekedben sem segíts nekem. Mit csinálnál?
Egyben mennék.
Tessék?
Egyben mennék.
Egyben mennél? Húha. Ez igen, majd emlékezzünk arra, amikor majd... Majd kérem, jó? Hogy egyben megyen a gyerek. Hát a gyerek azt mondta, képzétek el, Misi azt mondta, hogy... Hát nem akartam kimenni, segíteni, hiszen pont a kedvenc játékommal, az autómmal játszok. És elkezdtem újra játszani, és aztán egy nyugtalanságot éreztem a lelkemben. Hát persze nem ilyen szabatosan mondta el, mint ahogy én, a lényeget mondom el. És akkor mondom, de aztán mégis miért jöttél ki? Mert ez a nyugtalanság fokozódott bennem, és éreztem, hogy az anyunak tényleg kéne segíteni, de én nem akarom segíteni, mert játszani szeretnék. Küzd a lelkében a jó és a rossz között. Az engedelmesség és az engedetlenség között. Végül azt mondja, hogy úgy éreztem, hogy akkor jutsz meg a lelkének, hogyha kimegyek és segítek neki. És kijött és segített. Ti is meghallhatjátok a Jóisten hangját. Nem úgy, hogy leszól az égből, de a lelkünkben finom, érzékeny hangot hallhatunk, vagy egy gondolat fejébe tett bennünk. Azt mondja a Biblia, és füleid meghallják a kiáltó szót, ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és balra elhajoltok. Hogyha te a jó irányba vagy a rossz irányba akarsz menni, akkor Isten segít neked, hogy meghalld a szavát, amit a lelkedben szól, és ösztönöz téged, hogy a jót megtedd. Erőlteti a Jóisten, hogy kimenjél segíteni? Erőltetni fog? Igen. Nem is sosem nem erőltet. Ő szabadságot ad nekünk. Benn maradhatsz a szobában is, de ki is mehetsz, mert szabadságra vagyunk ítélve. Most ezt jó értelemben mondom. Na hát gyerekek, ti is figyeljetek a Jóisten hangjára, mert hozzátok is szól, még a mai napon fog hozzátok szólni. Figyeljétek meg! Köszönöm a figyelmet! Kedves testvéreim, úrvacsorai Isten tiszteletünkön, ami megváltónkat ünnepeljük, a vele való szövetségkötésünk, kiváltságos alkalma ez, hogy a Jóistenhez mehetünk, és a vele kötött szövetségünket megerősíthetjük. Jézus, ami gyógyítunk, szabadítunk és megváltunk, és amikor készültünk az úrvacsorára mindannyian, hiszen már egy héttel előtte, vagy pedig a beosztás alapján még régebbről tudjuk azt, hogy mikor lesz úrvacsora, készülünk. És azt mondja, még nem muszáj leoltani, nem kell még leoltani, majd akkor, hogyha szólok. Azt mondja a Biblia, hogy készüljünk az úrvacsorára. Gondoljuk át az életünket, gondoljuk át az elmúlt időszakot, és tekintsünk magunkba, rendezzük a dolgainkat, és keressük a Jóistent. Így olvasom a Korintusi első levél 11. fejezetéből az igét. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, és issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Természetesen mi méltóvá nem válhatunk az úrvacsorára, csak Jézus Krisztus áldozata és szeretete és bűnbocsátó hatalma által leszünk alkalmasak arra, hogy úrvacsorát vegyünk, nem a saját érdemeinkben bízva, hiszen Krisztus a mi igazságunk, az ő igazsága, az ő szeretete az, ami bennünket ide elhozott. Azt olvassuk a Római Levél 4. fejezet 5. versében, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámad, ami megigazolásunkért. És ez az ige elmondja, hogy mi a célja az úrvacsorának. Hogy a bűneinktől megszabaduljunk, és megigazuljunk. Hogy Isten kegyelme, szeretete betöltse a szívünket, legünket, és ezáltal úgy tekintsen ránk Isten, mint akik, mintha nem is vétkeztünk volna. Annyi áldás rejlik az úrvacsorában, annyi áldás rejlik Krisztus keresztáldozatában, és az célját is megfogalmazza a Jóisten, például Ézsaiás könyve 62. fejezetében, mi a célja velünk, hogy mit nyerjünk, milyen áldásban részesüljünk, akár egy úrvacsora alkalmával. Idézem a 62. fejezet első versétől az igét. Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fákja tündököl. És meglátják népek az igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak neked, amelyet az Úr szája határoz meg. És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében. Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak én gyönyörűségem, és földedet így férjhez adott, mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik. Kedves testvéreim, ez az Isten akarata és vágya, hogy az igazságunk, mint a fákja tündököljön ő előtte és az emberek előtt, és Isten gyönyörködjön bennünk. És most, kedves testvéreim, egy videót hoztam, amit Zsuzsámmal készítettünk Krisztus áldozatáról, Krisztus szeretetéről. Ez a videó Ézsaiás könyve 52. fejezetének a végétől 53. fejezeten át szólal meg az igéd, igén keresztül, és amiközben hallgatjuk, arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg, hogy micsoda különbség van az Isten szeretete áldozata között és a pogány Istenek áldozata között.
Íme szolgám diadalmaskodik. Fenséges lesz, felmagasztalják, és dicső lesz nagyon. Amint látták, megborzadtak sokan, hiszen oly rútnak látszott. Nem emberi volt az ábrázata, és alakja sem olyan volt, mint az embernek fiái. Akképpen nejt ámulatba sok népet. A királyok is megnémulnak színe előtt, mert meglátják azt, amit addig soha nem mondtak nekik, és megértik azt, amit eddig soha nem hallottak.
Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr hatalma ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt fel színe előtt, mint egy veszőszál, és mint gyökér a száraz földből, nem volt se alakja, se ékessége. Néztünk rá, de kinézete nem volt kívánatos. Megvetett, és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől arcunkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint a juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét mégis őre elvetette. Kínoztatott, és ő alázattal elviselte, és száját ne nyitotta meg, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból ragadtatott el, erőszakos ítélettel végeztek vele. Kortársai közül ki gondolt arra, amikor kivágták az élők földjéből, hogy népen bűnéért éri őt a vereség.
gonoszok közt adtak sírt neki, és gazdagok mellé temették kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem volt a szájában. Az Úr akarta őt összetörni betegség által, hogyha életét odaadja engesztelő áldozatul, utódokat fog látni, élete hosszúra nyúlik, és az Úr akarata teljesül általa. Mert lelke szenvedése nyomán látni fog, és megelégedést tölti el. Az ő ismerete által igaz szolgám sokakat megigazít, mivel vétkeiket ő viseli. Ezért a nagyokkal osztok részt neki, és a hatalmasokkal együtt kap zsákmányt, mert életét halálra adta, és a bűnösök közé sorolták. Noha sokak vétkét hordozta, és a bűnösökért imádkozott.
Az a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett. És amikor emberi formában volt, megalázta magát. Engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten is felmagasztalta őt, és oly nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyetértésben legyetek, szeretettel, egy akarattal ugyanarra törekedjetek. Semmit sem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartva a magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Adjatok hálát az Atyának, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába. Ő benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény előtt született, mert ő benne teremtetett minden a mennyben és a földön. Láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uradalmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden ő általa és őre ránézve teremtetett.
Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet. Elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy ő általa békítsen ki magával mindent, az ő keresztjének vére által, a mennyben és a földön.
Kedves testvérem, ezek az igék, amiket itt hallottunk, bemutatják, hogy milyen megváltónk van nekünk. Így kezdődik a szakasz,
Íme szolgám diadalmaskodik, fenséges lesz, felmagasztalják, és dicső lesz nagyon. Isten szolga. A pogány istenek urak, királyok. Krisna a hindu felfogás szerint királyi családban született. Jézus egy istállóban. Állatok ürülékétől terhes szagú istállóban, egy kőjászolban. Különbség van a pogány világ és a Biblia világa között. Vörös Sándor mondja a híres versében, valaha én is úr akartam lenni, ó, bárcsak jó szolga lehetnék, de szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Mindenkiben van egy hajlam arra, hogy úr legyen, hogy uralkodjon, hogy vezető legyen, hogy mások fölé kerekedjen, ha más nem a természetünkkel, vagy a hangerőnkkel, vagy az erőszakosságunkkal, vagy az önzésünkkel. De az Isten azt mondja az igéjében, Krisztus szolga. Ő a szenvedő szolga. A pogány istenek nem szenvednek. Jézus szenvedett. Azt mondja a Biblia, minden szenvedésünket ő is szenvedte. Most itt az ukrán háborúban, és egyáltalán minden nyomorúságban, betegségben, bajban, menekülésben szenvedő emberrel együtt szenved Krisztus. Minden szenvedésünket ő is szenvedte. Ő együttérző Isten. És akkor azt mondja tovább az ige, amint látták, megborzadtak sokan, hiszen oly rútnak látszott. Nem emberi volt az ábrázata, és alakja sem olyan volt, mint az embernek fiáé. Akképpen egy ámulatba sok népet. A királyok is megnémulnak színe előtt, mert meglátják azt, amit eddig soha nem mondtak nekik, és megértik azt, amit eddig soha nem hallottak. A pogány gondolkodásmódban az ember áldoz Istennek. Az ember fizet Istennek. Pénzzel, javak bemutatásával, állatáldozattal, vagy épp emberáldozattal. Még ott is ez is előfordul. Ez döbbenetes. A Biblia szerint viszont maga Isten az áldozat. Ő ad áldozatot értünk. Ő áldozza fel önmagát értünk. És nem nekünk kell fizetni, hanem ő fizet nekünk. Az életével fizet. Hogy bennünket megmentsen. Micsoda különbség van a pogány vallások és a Biblia vallása között. És amikor olvasok itt tovább, azt is olvastuk, hogy úgy nőtt fel az atya színe előtt Krisztus, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt se alakja, se ékessége, néztünk rá, de kinézete nem volt kívánatos. Amint látták, megborzadtak sokan, oly rútnak látszott. Itt azt mondja a Biblia, itt ez az ige azt fejti ki, hogy mint egy vesszőszál a száraz földből, mint a gyökér úgy nőtt fel. A száraz föld jelképezi a földi világunkat, a Szentlélek nélküli önző világot. És ő ebből jött, innen jött fel, mint gyökér a száraz földből. És hogyha bejött volna ide közénk, vagy bejönne most ide közénk, külsőleg semmiben nem különbözne tőlünk, olyan lenne, mint mi. Sőt, kifejezetten nem szerették sokan őt. Gondoljunk a farizeusokra, az írástudókra, a tömegre, a kivégzésére. Rútnak látták, fájdalmak férfiának, betegség ismerőjének. Olyan döbbenetes olvasni ezeket a sorokat. Tehát azt látjuk őt, hogy ő megalázta magát. Amikor olyan formában volt, mint ember, megalázta magát. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Mi, emberek, ha valamihez értünk, egy művészethez, tudományhoz, szakmához, vagy bármilyen dologban valamiben kicsit előbb járunk, mint mások, ezt zsákmánynak szoktuk tekinteni. Ehhez te nem értesz, ez az én szakmám, ez az én világom. Mi magunkat úgy tekintjük, hogy hol vagy te ehhez képest, ehhez én értek. De Krisztus Isten volt. És ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette. Szolgai formát vett fel. Isten szolga, mint már mondtam. Ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon sokaknak, és mentse meg mások életét. A te szolgád Krisztus, és az én szolgám Krisztus. Micsoda Istenünk van, aki nem tekinti, aki, hogy is fejezem ki, aki meg tudja alázni magát, aki alázatos, aki megtört, aki fájdalmak férfia, aki maga az áldozat, a helyettes áldozat. Ez olyan döbbenetes, ahogy itt ezt a szakaszt Ézsaiás könyve 53. fejezetében olvassuk, 10-szer elmondja testvéreim, 10-szer elmondja azt, hogy ő a mi helyettes áldozatunk. Az ő életének a küldetése az, hogy ami reménytelen, kemény, hideg, önző látásmódunkból, életünkből kimentsen, és megpuhítson, hogy felmelegítsen, és önzetlenné tegyen. Az a lelkület legyen bennetek, ami volt a Jézus Krisztusban, aki azt tanította a tanítványainak, és azt mutatta be az életén keresztül, hogy a másokat tartsd különbnek magadnál. És ne keresse ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. Teljesen ellentétes az emberi természettel, mert isteni dolog ez. Isten nem szégyel szolga lenni, Isten nem szégyel áldozat lenni, nem szégyel helyettes áldozat lenni. Mit jelent ez? Elfedező áldozat, hogy az ő bűneinket, hogy elfedezze, hogy megváltson bennünket tőle, ahogy épp a Biblia tanulmányunknál most az előbb tanultuk azt, hogy amikor megígérte Ádámnak és Évának ott az Édenben, hogy amely napon eszel arról a fáról, amely napon úgy döntesz, hogy nem az Isten útján jársz, amely napon azt döntöd el, hogy a hamisság útját követed, meg fogsz halni. Nem azért, mert én öllek meg, hanem mert a bűn zsoldja a halál. És este, amikor odament Jézus Ádámhoz és Évához, akik elrejtőztek, akik magyarázkodtak, akik egymást vádolták, mondta Jézus nekik, hogy mondtam nektek, amely napon esztek arról a fáról, meghaltok. Ezen a mai napon meg kell halnotok. De van egy megoldás. Ha helyettetek, meghal valaki. És ott, amikor Ádám és Éva hallotta Jézustól, hogy ő magára vállalja a bűnei következményét, a halált, mélységesen megremegett a szívük, és megtörte a kevésségüket. Megtörte a keménységüket. Felolvasztotta a szívük jéghideg távolságtartását. És az önzésük önzetlenné vált. És mélységes alázattal, őszinte bűnbánattal belátták, hogy vétkeztek. És Jézus bemutatta azt, hogy ő a helyettes áldozat. Helyetted is és helyettem is. Nézzük az igét. Fájdalmak férfia volt és betegség ismerője. Pedig betegségeinket ő viselte. Az emberi létet betegnek nevezi a Biblia. Minden fej beteg, minden szív erőtlen, aki Ádám és Éva után született. És Ádám bűnösete után már ő beteg volt. Betegség ismerője, mint aki elől arcunkat elrejtjük, utált volt és nem gondoltunk vele. Testvéreim, százával voltak a proféciák az Ószövetségben Jézus eljöveteléről, áldozatáról, megszületéséről. És ki gondolt vele? Ki gondolt vele? Ki várta őt szívből? Lényegében senki. De néhány ember szívében mély őszinte vágyakozás volt. Pásztorok voltak ezek az emberek. És több ezer kilométerre keleten bölcsek, három bölcs. Ennyien várták igazán szívből Jézust. És még azok, akik igazán várták ott Jeruzsálemben, nekik is megjelentette Isten. Simeon, Anna. Majdnem egy kezemben meg tudom számolni, hány ember várta. És így lesz Jézus második eljövetelekor is. Bárcsak ne így lenne. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. A mi betegségeink viselője, és a mi fájdalmaink hordozója volt, és mi azt hittük, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Lin Yutang, a kínai bölcs azt mondta, hogy soha nem tudnék elfogadni, a keresztény vallást nem tudnám elfogadni, mert milyen Isten az, aki a fiát halálra adja és kivégzi. Nem gondoltunk vele. És mi azt hittük, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Mi azt hittük, a bölcs azt hitte. Szó nincs erről. Nem Isten adta, hanem önmagát, önként, áldozatul adta, ami a te megmentésedért. Jó lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Egy versben, egy, kettő, három, négyszer elmondja ugyanazt. Te érted, történt. Fordítsuk le személyesen. Te érted. Te érted, történt ez. Hogy a te életed megváltott legyen. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét mégis őre elvetette. Kortársai közül kigondolt arra, amikor kivágták az élők földjéből, hogy népen bűnéért éri őt vereség. Hogyha életét odaadja engesztelő áldozatul, utódokat fog látni. Az ő ismeret által igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket viseli. Noha sokak vétkét hordozta, és a bűnösökért imádkozott, 10-szer elmondja ebben a fejezetben, hogy ő a helyettes áldozat. Ő az alázatos Isten, ő az, aki szolga, ő az, aki megvetett, ő az, aki helyettes áldozat, ő a gyógyító, az ő sebeivel gyógyultunk meg. A gyógyulásról pedig 5-ször szól ebben a szakaszban. Ő a betegség ismerője, ő a fájdalmak hordozója, az ő sebeivel gyógyultunk meg. Az Úr akarta őt összetörni betegség által. Gyógyító, szabadító, megváltó, szolga, szenvedő szolga. Ő úgy király, hogy közben szolga. Testvéreim, ilyen Istenünk van nekünk. Milyen hálásak lehetünk a Jóistennek. És aztán a csúcs itt van, a 11. fejezetben, mert lelke szenvedése nyomán látni fog, és megelégedést tölti el, az ő ismerete által igaz szolgám sokakat megigazít, mivel vétkeiket ő viseli. Megigazít. Ezáltal lehetünk méltókká az úrvacsora vételére. Hogyha mi őszintén lerendezzük a bűneinket, ha őszintén átadjuk magunkat neki, ő megbocsát, és Krisztus tökéletességébe öltöztet bennünket. Ez olyan felfoghatatlan ajándék, senki sem adhat ennél többet. Azt mondja az ige a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, mert Krisztus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. A mi örök életünk ebben az áldozatban van. Örökre. Az örök hazában nem bűnösen fogunk élni. És most, amikor vesszük az Úr testét és a vérét magunkhoz jelképező jegyeket, akkor ezáltal azt mondja, hogy bennünk ránk úgy tekint Isten, mint akik tökéletesek vagyunk, mert Krisztus előttünk áll az ítéletben. Az ő tökéletes igazsága ott van. Krisztus a mi igazságunk. Micsoda ajándék! Olvastam valahol ezt a pár mondatot. Mindezek az ajándékok engem illetnek, noha gyámoltalan, bűnös és gonosz vagyok. Mindezen áldások az enyémek, és azért az enyémek, mert Jézus meghalt értem, ezek elvégzett tények, és nekem csak annyit kell mondanom, hogy köszönöm. Hogy köszönöm. Egy igével szeretném zárni a gondolatmenetemet. A János apostol első levele 5. fejezetének az igéje azt mondja a 12. 13. versben: akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Úr Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Aki a fiú, azé az élet. Annyira egyé vált velünk, annyira ember lett, hogy azt mondta, hogy ehetjük őt, és ihatjuk őt. A kenyér és a szőlőlé jelképében megehetjük és megihatjuk őt, az ő életét. Annyira részünké válik, mint ahogy az emésztés által a sejtjeinkig eljut az életerő, úgy adja magát nekünk, lelkileg is Krisztus. és fizikailag is. Ünnep a léleknek, ünnep a testnek. A győzelem egy szó, Krisztus. Őt igényelni, befogadni, szabadító karját megragadni, elnyert győzelem. Ha bennünk ér, ha erejét bennünk áramoltatja, szőlőtő és szőlővesző közös vérkeringésben összeforr, és nincs semmi lehetetlen néki. Mindenünk az övé, mert minden az a miénk. Ilyen egyszerű ez, mint a lélegzetvétel, mint a delelő nap, mint az éj nyugalma, mint a béketengere, mint minden, ami tőle jön, teljesség. Ezekkel a gondolatokkal jöttem most hozzátok, és kérlek benneteket, hogy vegyük el az áldásokat Krisztustól. Legyünk nyitottak a befogadására, az ő szeretetének az elfogadására. Amen.